Dining Guide 20 éve készít étteremkalauzt, és ennek nyomtatott, és hát ez a mostani volumenű formája az elmúlt 6 évben érhető el. Alapvetően nagyon nagy segítséget kaptunk egy szponzortól, aki a névadó is. Ez a partneri kapcsolat tette lehetővé, hogy körülbelül 450-500 vendéglátóhelyet akár több alkalommal is meg tudjunk látogatni az országban. Ez nagyon fontos kérdés, hiszen ezek az étteremkalauzok elsősorban információs, kvázi fogyasztóvédelmi szerepet is be kéne, hogy töltsenek. Ezek nem éttermi helyezések és díjak, hanem nekünk fogyasztóknak a mindennapjainkban segítenek eligazodni, hogy bizonyos alkalmakra, bizonyos élethelyzetekre milyen éttermeket érhetünk el azok közül, amelyeket nem ismerhetünk, és azokat kell bepozícionálnunk körülbelül. Ezek nem éttermi tesztgyűjtemények, hanem egy olyan külön csoportokba szedett stílusonként értékelt rangsorok, amelyekből a fogyasztók jobban tudnak tájékozódni. Meghatározzuk a számukra, hogy milyen árszínvonalon teljesít egy adott egység, ott milyen munkát végeznek, hogy protokoláris a szervíz, vagy akár egy casual oldottabb formája a vendéglátásnak. Tehát ezek a fontos feladatai a guide-nak, hogy jól elhelyezze ezeket az éttermeket egy csoportban. Nyilvánvaló, a gasztronómiai teljesítményük az alap kritérium, tehát egy bizonyos szint fölött lehet bekerülni ezekben a listákban, de mint minden étterem kalauz, alapvetően nem csak a tányérokat értékeli, tehát nem arról van szó, hogy ez egy szakácsverseny, hiszen az vendég megérkezik egy étterembe, a vendég érkezéstől a távozásig rengeteg minden történik vele, és ezt mind-mind figyelembe vesszük a kalauz éttermeinek, az éttermi rangsornak az összeállításánál.
Mi a legfőbb szempont, ami alapján elkészítették ezt?
A legfőbb szempontrendszer a praktikusság, tehát alapvetően úgy gondolkodunk, hogy csak a vendégek szemszögét nézzük, hogy megpróbáljuk csoportokba szedni ezeket az éttermeket. Tehát azt mondjuk, vannak ezek az úgynevezett gurmé éttermek, régebben fine dining stílussal illettük őket, ma már ez egy kicsit oldottabb, tehát most már nem olyan feszes ez a kategória. Aztán vannak a mindennap elérhető, jó minőségben teljesítő, talán úgy érthető, hogy ez a bistro étterem, mi vendéglőnek hívjuk őket, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez a közép-európai kategória a vendéglő, és vannak az úgynevezett alternatív vendéglátóhelyek, amelyek régen street foodként szerepeltek nálunk és a mi listáinkban, de alapvetően sokkal színesebb ez a kép, és nem csak olyan éttermeket gyűjtünk benne, ahol tényleg az utcán állva lehet valamit enni, hanem akár egy jó pékség, amelyik egy kicsit túlmutat a saját maga szabta keret határokon túl, vagy pedig hát olyan alternatív gondolkodású kifőzdék, nemzetiségi konyhák, ázsiai, görög, olasz pizzériák, ilyen kis helyek, amelyek az alternatív vendéglátás kategóriába sorolhatók. Tehát tudunk ott jót étkezni, de alapvetően viszonylag gyorsan és praktikusan. És akkor ez mellett még az negyedik éve próbálkozunk egy kicsit a cukrászdákban is segíteni, mert azt látjuk, hogy ez egy borzasztó komoly iparág, és egy nagyon sokunkat érdekli, és hát megpróbálunk ott egy ilyen 25-ös rangsort felállítani, amiben a legjobbakat próbáljuk összeszedni, és hogy próbáljuk őket népszerűsíteni, ajánlani a fogyasztók számára.
Azt mondta, hogy a legfőbb szempont a gyakorlatiasság. Az mennyire fontos, hogy miként tudnak megfelelni ezek az éttermek, vendéglátóhelyek az önmagukkal szemben támasztott elvárásoknak?
Igen, tehát a legfontosabb szempont ilyen értelemben mindig az elsődleges szempont az étterem ígérete és annak a teljesítése. Tehát alapvetően, hogyha egy étterem azt mondja magáról, hogy egy fine dining koncepció, akkor mi vendégként is úgy érkezünk oda, hogy tisztában vagyunk, hogy egy kicsit nagyobb költséget fog jelenteni, és nem csak egy táplálkozást fog mindenféleképpen jelenteni, hanem egyfajta élményszerzést is, és akkor így érkezik a vendég, így érkeznek a tesztelők is, és az érkezéstől a távozásig a vendég élményig, az asztal minőségig, a felhasznált anyagok, szervizanyagok, rosszok, tányérok, ötletességek, a privát szféra nagysága, a vendégfogadás, akár már a telefonon történő vagy online történő fogadásra való reakciók, az étteremben történő szerviz, és hát természetesen az étel minősége, amelyet azért helyezek így a sorban utoljára, gyakorlatilag a legfontosabb eleme, mert hogy az alapvető kritérium. Tehát, hogyha bármilyen kategóriába vizsgálódunk, akkor azért jutunk el ebben közel 450 hely vizsgálatába, hogy azok már a meglévő 20 éves tapasztalataink alapján, illetve komoly kutatómunka alapján az új helyek tekintetében, mielőtt eljutunk egy helyre, azért nagyon sok oldalról informálódunk, mert hogy azt gondoljuk, hogy a jó minőségű konyha biztonsága azért az egy alapkritérium. De azon belül is azért rengetegféleképpen gondolkodunk. A nagy Michelin guide-nál és a vörös könyvnél találhatunk a legmagasabb kategóriába, 3 Michelin csillagba akár egy aluljáróban lévő sushi bárt is, pont talán az elmúlt 2 évben megszűnt a minősítés ennek a helynek, és az mellett pedig hát a legnagyobb protokoll események lebonyolítása alkalmas éttermet is, tehát ha a minősítések azért azok az adott kategórián belüli szabályoknak megfelelően alakulnak ki. Hát természetesen nem hasonlítjuk össze mondjuk az ország legnagyobb nevű éttermét, és mondjuk egy nagyon jó minőségű street food helyet, azt egy listába azért nagyon-nagyon nehéz belehúzni. Nagyon fontos, hogy akinek írjuk, tehát a mindennapi felhasználók számára nagyon egyértelműen külön választható kategóriák legyenek, és az élethelyzeteikre, a szituációikra megfelelően tudjanak esetleg ennek a kiadványnak a segítségével is éttermet választani.
Titokban járnak, amikor ellenőrzik az éttermet?
Abszolút, tehát az éttermek látogatottsága, illetve bocsánat, az éttermek látogatása és az éttermi teszt az anonim módon történik. Ez 10 ember ezt a munkát végzi. Nyilván engem azért már ismernek az éttermek sok esetben, és van is úgy, hogy én bejelentkezek, megjelenek, azt feltételezzük, hogy talán akit ismernek, vagy akár egy törzs vendéget egy étteremben, azt nagyobb figyelemmel szolgálják, és akkor abban a szituációban elég sokszor fordul elő, hogy adott helyzetben mellettem 2 asztallal eszik egy másik inspektor, és mondjuk ugyanazt az ételt rendeli, vagy hasonlót, és aztán utána összehasonlítjuk. Tehát nagyon-nagyon akkurátus módon és nagyon nagy figyelemmel próbálunk pillanatfelvételeket elkapni az adott évben, és azok alapján hát lemérni, hogy mi történik egy étteremben, egy vendéglátóhelyen a vendéggel, ha megérkezik.
Hol tart a magyar vendéglátás, és ha az elemzéseket tanulmányozzák, akkor mekkora a különbség mondjuk a fejlődési irányban Budapesten és vidéken, ha ezt összehasonlítjuk, ezt a 2 régiót?
Hát a 2 régiót nagyon nehéz valójában összehasonlítani. Azokban az országokban, azokban a szerencsés országokban, ahonnan a nagy, magas gasztronómia érkezik, ott alapvetően a gasztronómia talán az egész országra kiterjedten egyfajta minőséget képvisel, tehát a vidéki gasztronómia ugyanazt a színvonalat tudja nyújtani, mint a nagyvárosi, fővárosi gasztronómia. Ez Magyarországon kicsit speciálisabb helyzet, hiszen itt a turizmus adta lehetőségek a múltban, azok a magyar gasztronómia fejlődését hát Budapest tekintetében jobban elősegítették, tehát egy nagy mennyiségű külföldi egyfajta igényszinttel és egyfajta vastagabb pénztárcával érkezve létrehozott olyan vendéglátóipari egységeket Budapesten tömegével, hát idézőjelesen a tömeget. Nyilván az ország méretéhez és a mi gasztronómiai állapotunkhoz képest nagyon sok olyan éttermet hozott létre, ahol magasabb minőségben tudunk találkozni vendéglátóipari szolgáltatásokkal, és hát ennek megfelelően a konyha minősége is ehhez azért lassan-lassan felzárkózott. És a magyar vidéken pedig azt látható szerintünk, hogy a mi vizsgálódásaink során, hogy alapvetően a magyar vidék még mindig egy kicsit szerényebb, a vidéki ember kevesebbet jár étterembe, és ott is egy kicsit kevesebbet fogyaszt, hiszen nem is tud szocializálódni, mert Budapesten ezek az éttermek azért megjelentek, és akkor a mi magyarok is azért előbb-utóbb budapestiek oda kerültek, meglátták az éttermeket, kipróbálták, és ha tetszett, akkor visszatértek oda. Ez a magyar vidéken ilyen értelme nem látható. Mi azt látjuk, hogy akár a Balaton, vagy akár azok a turista desztinációk, amelyek Magyarországon belföldi turizmusban jól mozognak, azok elsősorban budapesti vendégeket látnak el. Elég csak arról beszélünk, hogy csütörtök, péntek, szombaton az M7-esen milyen forgalom van mondjuk a Balaton irányába, és akkor a város ki is ürül. Ezért a budapesti vendéglátás szerintünk jóval előrébb tart, a vidék szépen zárkózik föl, nagyon sok vidéki étteremben jelentek meg Budapesten tanult, szocializált séfek, egyre jobb minőségű konyhákat láthatunk, de még ahhoz idő kell, hogy ez a 2 hát régió ilyen értelemben is a minőség, a gasztronómia minőség tekintetében kiegyenlítettnek lehessen mondani ezt.
A világjárvány ebben a kérdésben mennyit változtatott, illetve melyik ágazat az, amelyik a legjobban megsínlette? Ha már a külföldi turistákról is beszélt, hát nyilván Budapesten itt azért nagy a visszaesés.
Így van, hát a világjárvány alapvetően az egész világon lebénította azt a fajta turizmust, ami az elmúlt 20 évben évről évről egyre-egyre magasabb színvonalra ért el, mint iparág. Mi is érezzük ezt. Alapvetően a szállodák és az éttermek mind megsínlették országos szinten, de nyilván ahol nagy mennyiségben találhattunk régen turistát, az Budapest volt, és hát akkor ott azért az kvázi egy ilyen katasztrofális sokként érte meg a szakma. Ebből most lassan-lassan kezdenek felállni az éttermek, a szállodák, talán még nehezebb helyzetben vannak, hiszen az éttermekben azért mi magyar vendégek és a budapestiek azért megjelennek, vagy egyre nagyobb számban, azért szállodában nem megyünk, hogyha a Budapesten lakunk, nyilvánvalóan, tehát a szállodai szolgáltatások alapvetően a külföldiektől, vagy az odaérkező, akár belföldi turistákból kellene, hogy álljanak, azok nagyon rossz bőrre vannak, és hát nem tudom, hogy mi fog történni, hiszen nem tudja ezt senki, de az biztos, hogy ez egy nagy vízválasztóvonal volt a Covid, akármint az időszámítás előtt, vagy az időszámítás után, egy újfajta vendéglátást fogunk látni az elkövetkező években. Ez nem azt jelenti, hogy rosszabb lesz, az se, hogy jobb lesz, hanem egy másfajta gondolkodásmód lesz, hiszen a turizmus láthatóan nagyon lassan fog a régi 2018-19-es színvonalára hát visszaérkezni.
Mire gondoljunk itt, hogy milyen újfajta megoldások lehetnek?
Nagyon fontos szempont, és látjuk, hogyha ezeknek a sikerét is ma, hogyha egy étterem, főleg az, aki a turistákból élt régebben, visszafordul a lokális, regionális közönségéhez, az nyilvánvalóan egy másfajta koncepciót jelent, tehát ott nem protokolléttermeket kell mutatnunk, és nem ötfogásos degustációs menüket fogyasztó vendégek jelennek meg, hanem mi magunk a hétköznapokban, és ez egy másfajta gondolkodásmódot követel az éttermektől, sokkal nagyobb figyelmet, egyrészt az ételek stílusában, tehát a magyar vendégigényeket kell figyelembe venni, nem csak a nemzetközi trendekhez kell igazodni, tehát alapvetően ilyen értelemben egy kicsit jót is tesz ez a magyar gasztronómiának, ha lehet ezt mondani, nagyon nehezen mondom azért ebben a nehéz helyzetben, de az mindenféleképpen jó a vendégek számára, a magyar vendégek számára, hogy egy kicsit nagyobb figyelemmel fordulnak az éttermek, és meghallják, és jobban észreveszik a mi elképzeléseinket és a mi elvárásainkat. Tehát alapvetően sokkal, sokkal jobban igazodnak a klasszikus magyar ételek kínálatának a kialakításához, vagy azoknak a stílusoknak, amiket mi jobban elfogadtunk, vagy jobban elfogadunk.